Brodarics István.
Igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Abban az időben, midőn Szolimán az 1526. évben Magyarországot hatalmas seregével megtámadta, Lajos uralkodott, e néven a második. Magyarországnak és Csehországnak volt a királya, Ulászló Kázmérnak a fia a francia Kandelej Annától. Atyát gyermekkorában vesztette el, és abban az esztendőben, amikor a török hadat indított ellene, a 21. évében volt. Apja halála előtt pár hónappal jegyezték el vele Máriát, Károly császárnak és Ferdinánd főhercegnek a nővérét, akit azután felserdülve el is vett feleségül. A ninnyét viszont, Annát, ugyanekkor Ferdinándhoz adták nőül. Lajos kiváló ifjú volt. Testalkata szerint is kiemelkedett a társai közül, valamint páratlan jóság és ragyogó szellem jellemezték. Annyi erény díszítette, hogyha a sorsa úgy hozta volna magával, hogy érettebb életkort megérjen, ő lett volna messze a legjobb, legkiválóbb fejedelem. Igen szelíd, kedélyű volt, egyáltalán nem vad. Minden jó és tisztességes dologra könnyen hajtható, sőt, önmagától hajlamos. Ezen kívül fegyverforgatásban, lovaglásban, vadászásban, s más ilyenféle fiatalos mulatságokban, katonadolgokban buzgón serénykedett. Igazmondó volt, álhatatos, és abban, amit rábíztál, kitartó. Ugyanebben az időben a királyság Palatinusza, így nevezik a király után következő első világi főméltóságot, Bátori István ivadéka volt, annak a Bátori Istvánnak az öccse András fivérétől, aki Mátyás király idejében oly serényen és igen dicséretesen kormányozta Erdélyt. Erdély élén Zápolya János állt, a szepesi gróf, az, aki kevéssel utóbb a királyságot elnyerte. Apja István roppant gazdagságot hagyott rá és testvérére, Györgyre. A nemesség előtt pedig akkora kegyben és becsületben állott, hogy már kiskorától fogva úgy tekintettek rá, mint aki a királyság örököse lesz, ha a trón törvényes örökös nélkül ürülne meg. Mindenek szemei egyedül benne bíztak. Nagy Oláországon, melyet Moldvának hívnak, István, a kisebben, melyet Alpesen Túlinak mondanak, Radul uralkodott. Mindketten alattvalói a magyar királynak. Dalmácia, Horvátország és Szlavónia bánya, ezt a három tartományt ugyanis egy hivatali méltóság kormányozta, és mi tengermelléknek hívjuk. Batthyány Ferenc volt, aki már fiatalon, az akkor még gyermek királynak lekötelezett híve volt. A temesi várat és a királyság ama részeit, amelyeket Alsó Magyarországnak nevezünk, Perényi Péter védte. Ugyan ő őrizte a királyság koronáját, mely apja Perényi Imre halála után nála maradt. Avval a Zápolya János szepesi gróffal egyetemben, akit az előbb említettünk. A szerémséget és azokat az országrészeket, amelyek a Száva és a Dráva között fekszenek a Duna partjai mellett, Tomori, a kalocsai érsek kormányozta. Abból a szerzetes rendből való volt, melyet minoritának mondunk, s mielőtt szerzetbe lépett volna, igen sok és nem csekély tanújelét adta vitézségének az ellenséggel való gyakori összecsapásai alkalmával. Mikor azután a kalocsai érsekség megürült, birtokainak éppen úgy szükségük volt védelmezőre, mint papra, mivel Nádorfehérvár kevéssel előbb elesett. Ezért mindenki követelte az országgyűlésen, hogy Pált még erőszakkal is kényszerítsék a római pápa tekintélyének latba vetésével, ha vonagodnék itt hagyni a szerzetet, és őt tegyék meg annak az egyházmegyének és azoknak az ellenségtől megvédendő területeknek az élére. Sokáig Makacsul küzdött ellene, mégpedig nem szillelésből. De végül is engednie kellett a király és az ország akaratának. És ebben a hivatalában mindenki ítélete szerint, még azok vélekedése alapján is, akik gonoszul ítéltek róla, hiszen nincsen irítség nélkül még a kimagasló erény sem, úgy viselkedett, hogy semmit el nem mulasztott, nem csak abból, ami a buzgó katonához, hadvezérhez illő, hanem abból sem, ami szerzetesre és jó püspökre tartozik. Nem változtatott, nem engedett korábbi szigorú életmódjából, sem teste kényeztetése, sem bármilyen más dologban. Frangepán Kristóf grófot néhány hónappal előbb Ferdinánd főherceg hívei közül nagy ígéretek ellenében a királyság pártjára vonták. De mikor utána a javadalmak helyett, amiket várt, nem csekély sérelmek érték, visszament oda, ahonnan jött, vagyis Ferdinándhoz. A királyi kancellártisztét Brodarics István töltötte be. Felső Pannónia Amarészén született, melyet most közönségesen Szlavódiának neveznek. Ezt a méltóságot pedig római követi útja alkalmából kapta néhány hónappal előbb. De több volt benne a jó szándék, mint a rátermettség. Ő az egyébként, aki ezeket elmondja. A kincstárnok tiszte Turzó Eleké volt. Sokak véleménye szerint roppant gazdag ember, aki már jó néhányszor buzgalommal viselte ezt a hivatalt. Bornemissza János volt a pozsonyi és budai vár kapitánya. A király előtt nem kis tekintéllyel bírt, mert a bölcsőtől fogva nevelte őt, és hajlítani tudta majd ebbe, majd abba az irányba. Majdnem mindenki előtt nagy tiszteletben állott, hajlott kora, valamint rendíthetetlen, szigorú jósága miatt, és azért, mert a király irányában szeplőtlen hűségűnek tartották. Akiket itt most felsoroltunk, voltak körülbelül akkor főhivatalban. A többi főpapok és főurak, kiki a maga ügyeiben foglalatoskodott. Szalkai László, esztergomi érsek, országos prímás és főkancellár kivételével. Noha, ő is pár hónappal előbb a királyi pecsétet, a titkosat visszaadta a király kezébe. Akármivel másként nem cselekedhetett, akármivel nyugodtabb életre törekedett. Ezt aztán Brodarics István kapta meg. Azért a királyi tekintély nagyrészt az ő kezében maradt, s általában az ő hozzájárulásával intézték az ügyeket, mint akire a király mindenki közül a legtöbbet adott, méltósága, kora, okossága és hosszú gyakorlata révén, s a dolgok intézése körüli jártassága miatt. Kiváltképpen, ha a legfőbb országos ügyekről volt szó. Körülbelül ez volt a dolgok állapotja Magyarországon, mikor jelentették Lajos királynak, hogy Szolimán több évre békét kötött szomszédaival, s most szárazon és vizen ellenséges haddal tör ellene. Hogy pedig ezt megtegye, igen kapóra jött neki az a körülmény, hogy pár évvel előbb Belgrádot és Szabácsot hatalmába kerítette. Zalánkeményt és valamennyi száván inneni várost ugyanakkor egészen Péterváradig feldúlta. Vagyis azt az országrészt, melyet teljes terjedelmében mind a mai napig ősi, latin szóval szerémségnek nevezünk. Ez a helyzet megnyitotta az ellenség útját Magyarország felé, mert valahányszor át akart kelni a száván és Magyarországra betörni, nehezen lehetett megakadályozni. Akkoriban Pannónia azon alsó részében, mint már mondottuk, Tomori Pál volt a kormányzó. Amint kikémleltette, hogy a török Magyarország ellen indul, nem érte be levelek és hírnökök útján a királynak megjelenteni, mint régebben szokta tenni, hanem gyorsan, könnyű kocsiszekérre ülve, amit mi Kocs falváról neveztünk, így él. Március 20-án hirtelen a királyhoz sietett, aki akkor Visegrádon időzött. Jelentést tett neki az ellenség jöveteléről, felkészültségéről, a veszedelemről, mely a királyságot fenyegeti. Elmondta, hogy ereje elégtelen arra, hogy az ellenséget visszatartsa. Gyorsaságra van szükség, hogy az ellenséget megakadályozzuk a Száván való átkelésben Belgrád mellett. És hogy noha ez a vállalkozás nehéz, de ha idejében intézkedünk, valóban nem lehetetlen. Ha a szükséges dolgokat rendelkezésére bocsátják, megígéri segítségét. A király felindult e hírek miatt, és minthogy a török jövetelét már több helyről is a legerőteljesebben állították, azok tanácsára, akik akkor vele voltak, országgyűlést hirdetett Szent György vértanú napjára, melynek igen közel esett a napja. A rendek minden ország részből nagy számmal jöttek össze, és döntést hoztak mindabban, ami a királyság védelmét szolgálta. Legfőképpen pedig elhatározták, hogy Sarlós boldogasszony ünnepére, mely július havának második napjára esett, az ország főúrai valamennyien, egyháziak és világiak, valamint az egész nemesség fejenként és a parasztság bizonyos része Tolnára gyűl össze fegyveresen, hogy a királlyal együtt onnan az ellenséggel szembe menjenek. A király a háborúviseléshez szükséges dologról gondoskodni fog. A keresztény fejedelmeket, főleg a szomszédokat követek útján figyelmezteti a közös veszélyre, a cseheket, valamint a morvákat és sziléziaiakat hírnökök és levelek útján sürgeti, hogy kötelező segítségüket és a többi e célra felajánlott hadifelszerelést ígéretükhöz híven adják meg. Nem felejti el a római pápát is sürgetni, amennyire csak tudja, hogy azt az összeget, melyet Magyarországon zsoldosok felfogadására tartott, növelje meg. Mert Lengyelország királyával, Zsigmonddal, a király nagybátyjával másként kellett számot vetni. A törökkel nemrég kötött szövetséget, miután másként nem cselekedhetett a keresztény fejedelmek sok visszavonása miatt, ugyanis birodalma végső pusztulását még ezen az áron is el kellett hárítania. És nem olyan színe volt a dolognak, mintha ez a fethetetlen, szótartó fejedelem szövetségese ellenében bármilő segítséget nyújtana nekünk. Ugyanígy állt a dolog a velenceiekkel. Ezen kívül ugyanezen az országgyűlésen szabad kezet adtak a királynak, hogy üres kincstár esetére az egyházi kincsek bizonyos részéhez hozzányúlhasson, ha úgy látja jónak. Ugyanis az állam vezetőinek helytelen gazdálkodása következtében a kincstár teljesen leberült. Intézkedéséhez különben a római pápa már írásos engedélyt is adott, mivel különben büntetlenül ezt nem mehetett volna végbe. Azok közül, akik itthon voltak, kettőt megválasztottak a háború vezéreinek. Kristóf grófot, akiről fentebb említettük, hogy Ferdinándhoz pártolt, és Salm Miklós grófot. Ezeket és még sok mást határoztak el e módon azon az országgyűlésen. A király mindent kellően megtanácskozott, majd az országgyűlést feloszlatta. Ő maga, amit az országgyűlés határozatba vett, amilyen buzgalommal csak bírta, végrehajtotta. Mindenek előtt valamennyi keresztény fejedelemnek megírta a veszedelmet, és valamennyitől segítséget kért. Leginkább azonban Károly császártól és Ferenc francia királytól, aki csak az imént nyerte vissza szabadságát. Mindkettőjüket esdve kérte, ilyen nagy végveszélyben el ne hagyják. A francia királynak elméjébe idézte, mit ígért neki követe útján, amikor Milánó mellett fogságba esvén Pizigetone városában volt, Magyarország megvédésével és a segítségnyújtással kapcsolatban, ha Isten őt régi szabadságába visszahelyezi. Hát most itt az idő, hogy az ilyen ígéreteket beváltsa, mikor Isten segedelmével neki módjában áll teljesíteni, őt magát pedig végső szükség készteti, hogy követelje őket. Ezen felül gyorsfutárt küld a csógorához, Ferdinánd főherceghez, és a birodalom többi fejedelméhez, akik akkor Speyerben birodalmi gyűlést tartottak. Küldött Csehországba, Morvaországba, Sziléziába, tárgyalt Johannes Antonius de Borgioval, aki a pápa képében akkor a királynál követ volt. Kérte, hogy sürgesse a pápát, adjon annyi pénzt, amennyi egy ekkora hadivállalat költségeire elegendő. Az egyházaktól befolyó ezüst összegének felét makedóniai Lászlóra bízta, aki nemrég szerémi püspökből pécsi püspök lett, s kegyben állt a kancellárnál, valamint vele együtt több másra. Gerendi Miklós erdélyi püspökre pedig azt, hogy ebből az ezüstből pénzt veressen, vagy a pápai követ beleegyezésével, csakis a hadivállalat fedezésére, a katonák között szétossza. Ezen kívül a kincstár pénzt hajtott be az apátoktól, prépostoktól, a szabad királyi címmel rendelkező városoktól, a szászoktól, az erdélyiektől, a zsidóktól. Mindenütt felkutatták a háborúk idegét, úgyhogy igen kevés számú napok alatt nem kis összegű pénz volt együtt, s az említett célokra szétosztva. Közben állandóan érkeznek levelek, aztán követek, majd a kalocsai érsektől, majd az erdélyi vajdától, hogy a török had már Belgrádhoz közeled, sőt seregeinek bizonyos része, melyet előre küldtek, már átkelt a Száván. Ez a körülmény még jobban ösztökélte a királyt és azokat, akik körülötte voltak, hogy minden sürgessenek, és mindenek fölött, ha már az ellenséget a Száván való átkeléstől vissza nem tarthatták, legalább a drávai átkelést akadályozzák meg. De úgy követeli most a helyzet, hogy gyakran esvén szó a Száváról is, meg egyéb folyókról és helyekről, röviden elmagyarázzuk egész Magyarország fekvését, különösen Ama vidékét, amelyeken keresztül az ellenség felénk tartott, amelyeken át mi elébe mentünk, valamint ahol a csata volt.